Szeretettel köszöntjük a teljes létszámú gyülekezetet. Örülünk, hogy még mindig éhesek, testvérek. Ilyen finom vacsora után. Sokat vártunk ugyan a desszertre, de úgy látszik, hogy lelki desszertre is sóvárgunk. Ugye? Volt délelőtt első fogás, délután második fogás. Hallom, hogy nagyon sokat rágódtunk rajta minden csoportban, mert hogy kemény eledel volt mindkettő, és akkor most még úgy látszik, hogy lelki desszertre is sóvárog a mi szívünk. Lássuk, mit tartogat az Úr nekünk erre a ma estén. Remélem, senki nem olyan álmos, mint amilyen álmos én vagyok most. És ha én elalszom, akkor szabadon aludhat utána mindenki. Jó. Csendesedjünk imádságra. Drága Atyán, köszönjük hálaadással, hogy a te gazdagságodból újra és újra adni akarsz nekünk. Bocsáss meg, hogy sokszor a világnak csillogása, mulandó, sokféle java köti le a figyelmünket, szívünket, energiánkat, időnket. És bevalljuk őszintén, hogy arányaiban olyan nagyon keveset foglalkoztunk a lélek javaival. Köszönjük, hogy ezen a helyen újra és újra a lélek kincseit hozod elénk. És ráeszméltetsz olyan igazságokra, amelyeket talán rég elfelejtettünk, vagy tudtunk róla, de úgy félretettük. Bocsáss meg, Urunk, hogy nehezen tudunk folyamatosan összhangban maradni veled. Ilyenkor áll be törés, nem csak a veled való kapcsolatunkban, hanem sajnos az egymással való kapcsolatunkban is. Ezért van az, hogy sokszor olyan romos, sokféle emberi kapcsolatunk. Akár a házastársi kapcsolat, akár szülő és gyermek kapcsolata, akár testvér és testvér viszonya. Látod, Urunk, hogy mennyi emberi gyarlóság tud ráülni ezekre a kapcsolatokra. Köszönjük, hogy ismételten gyógyító úrként jössz, és hiszik, hogy a te szabadnak hatalma elég arra, hogy ismét kiegyenesítsen lélekben minket. Könyörű rajtunk, vagy nekünk minden fáradtság hosszú nap után, és minden ellenére nyitott szívet, rajta csüngő lelket. Könyörű, hogy nagyon tudjunk megalázkodni előtted, és őszintén tudjunk ismét szembenézni önmagunkkal, és észrevenni azt, hogy még mindig szeretsz, és ez elég nekünk. Amen. Ha már annyit hallottunk tegnaptól mai napon át, akkor nem következik egyéb, mint sem az a folytatás, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy továbbá atyám fiai. Ez a Filippi 4:8-ban olvasható. Filippi 4:8-9. Filippi 4:8-9. Ami így hangzik, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Mert hogy ezt szeretnénk mindnyájan, hogy a békesség Istene velünk legyen. Mert hogy elég volt a háborúságból. A 20. század jeleskedik abban, ugye, hogy két világháború tud maga mögött. De a prognózisok szerint a 21. században sem lesz kevesebb vérontás, mint a 20. században. Rémítő prognózis. És lám, alig telik el egy-egy hét, hogy ne hallanánk újabb és újabb tömeges vérontásokról. A békesség Istene legyen velünk, kívánjuk. Elég volt a háborúságból. De vajon abból a háborúságból is eleged van, amit te provokálsz ki a családodban? Ne menjünk mi a terroristák földjéig, és ne menjünk mi Ukrajna háborús helyszínéig, maradjunk csak a magunk házatáján. Eleged van abból a háborúságból, amit provokálsz a munkahelyeden? Eleged van abból a magatartásból, ami miatt a gyermekeid hátat fordítanak neked? Nem muszáj kést ragadni rájuk. Elég egy éles szó, és a békesség Istene már is eltűnik. Most hát miért mondja Pál itt a Filippi beliekhez írt levél végén továbbá atyám fiai? Mintha csak közeledve a levél végéhez ráeszmélne, hogy van még valami, amit szeretnék a szívetekre kötni. Annyi mindent elmondtam már nektek. Nektek. Én szerelmes atyám fiai, olvassuk a 4. rész 1. versében. Nektek, ti én örömöm és én koronám, akik után úgy vágyakozom. Milyen szépen beszél a Filippi keresztényekről Pál. Annyi mindent elmondtam nektek. És itt a mostani alapige a 8. vers előtti versekben is nagyon ismerős dolgokat írt le. Ugye ott van az, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Semmifelől ne aggódjatok. És megint a 7. vers, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ismerős írás. Nekünk is. Sok mindenről beszélt már az Úr nekünk. Annyi mindent hallottunk. És a békesség Istene talán még mindig nincs elég érezhetően velünk, vagy kívánatosan velünk. Hogy vonzzuk be oda a békesség Istenének a ható sugarába a sok-sok békétlenkedő lelket. Mert a környezetünk is tele van ilyenekkel. De hogyha még a mi házunk is tele van ilyen háborús indulatokkal, akkor hogy ne lenne tele ez a világ? Ugye hallottuk a délelőtti előadásban, hogy nem mutattunk mi keresztjének az évszázadok során valami vonzó és szép példát. Sem az arab világnak, sem Afrikának, sem Ázsiának. De azért nagyon tetszik nekem az, ahogyan itt megszólítja újra Pál a Filippi keresztjéneket, továbbá atyám fiai. Tehát van tovább. És nem ragadhatunk le annál, hogy hát én nyomorult vagyok. Sem annál, hogy újabb háborús cselekmények történtek, és újabb gonosz vérontások. Tovább. Azt mondja az Úr, tovább. A békesség Isten irányába. Tovább. Kiknek mondja ezt? Atyám fiai. Akik egy atyának a gyermekei. Egy atyához tartoznak. Ezeknek, ír az apostol, ezeknek szól ma az ige. Nektek és nekem. Akik tudunk az atyáról, akik naponta így szólítjuk meg, hogy mi atyánk. És ez a szent többes, ez azt érzékelteti, hogy közösségben vagyunk. Mégpedig az atya nagy lelki családjához tartozott, te is és én is. És akkor miért nézünk görbén egymásra? Akkor miért teszünk keresztbe egymásnak? Akkor miért megy olyan nehezen az egyetértés a családban? Akkor miért irigykedem arra a szomszédra, akinek zöldebb a füve? Akkor miért sápítozok újra és újra a munkahelyi körülmények miatt? És lehetné sorolni megint apró pénzre váltva sok-sok hétköznapi példát. Vajon tényleg egy atyának a gyermekei? Mind atyafiak vagyunk? Úgy nézünk egymásra, mint testvérekre? Azt mondja Dosztojevszki, az a neves orosz író, hogy az emberi létnek minden törvénye azon múlik, hogy az ember meghajoljon a dicső végtelen előtt. Mert hogy itt Pál olyan együttéléshez szükséges dolgokat említ, ami úgymond az emberi törvényekhez tartozik. Azt mondja, amik csak igazságosak, amik igazak, amik tisztességesek, tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Most hát, hol születnek meg ezek az erények? Ott, ahol megtanul az ember meghajolni a dicső végtelen előtt. De ugye őszintén, úgy töredelmesen, úgy, ahogy a kananeus asszonyról olvastuk, hogy Jézus le akarta rázni. Tanítványok is már zavarban voltak. Sőt, Jézus még oda is mond egy számunkra szinte érthetetlen, nyers kifejezés. Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Úgy van, Uram! Úgy van, Uram, azt mondja ez az asszony. Micsoda alázat! Én nem Izrael népéhez tartozom. Semmi jogom nincs kérni egy kicsi áldást sem tőled. Úgy van, Uram! De én megelégszem az áldás morzsalékokkal is. Miután a fiak jól laktak az asztalnál, a leújt morzsa is elég nekem. Csak egy ilyen morzsát kérek tőled, Uram. Az élet kenyeréből egy morzsa is életmentő lehet. És az elég volt, hogy a lánya meggyógyuljon. Úgy van, Uram. Most hát, így meghajolni a dicső végtelen előtt. Nyilván ebből születik az a sok-sok áldott lelki gyümölcs, ami aztán Pál apostol szolgálata nyomán a Filippi közösségben is kibontakozott, és nyilván ott kibontakozik ma is, ahol őszinte ez a meghajlás a dicső végtelen előtt. És akkor az ilyen atyafiak valóban tudnak gondolkodni az ilyen erények gyakorlása, hogy igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírű dolgok. Igaz, tiszta, tisztességes. Hogy kérdezi József Attila? Miért legyek tisztességes? Úgyis kiterítenek. Miért ne legyek tisztességes? Úgyis kiterítenek. Mert hogy ugye sokszor zavar minket, körülöttünk dúló sok gonoszság, tiszteletlenség, tisztességtelenség, igazságtalanság, korrupció, stb. A gonoszok szerencséje, ugye, ne irigykedj rájuk, mondja a zsoltáros is. Én se értettem, mondja a zsoltárjó, míg nem bementem a szent helyre. Csak ott, az Úr színe előtt, miután meghajoltam a dicső végtelen előtt, Dosztojevszki szavaival Gribor, megértettem. Most hát, vajon érdemes nekünk gondolkozni? Igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jó hírű dolgokon? Érdemes nekünk ezekkel bajlódni, ezek körül fáradozni? Tapsolni fog emiatt a világ? Vagy azt fogja mondani, ó, te kétbalkezes, ó, te naív, ó, te álomkergető. Hát te nem jársz két lábbal a földön. Hát lehet ma tisztességesen élni? Hát lehet ma igazságosnak lenni? Hát lehet ma, vagy érdemes egyáltalán kedvesnek lenni, mikor olyan durva ez a világ? Egyáltalán mi az, hogy jó hírű? Ma már a rossz híreknek van ázsiójuk. Miért nincs tele a tévéhíradó szép példák hírével? Hogy 40 éve élnek békés házasságban. Miért tapsol a világ ezeknek? Hogy milyen áldozatot hozott X, Y életére megmentéséért? Ez nincs a híradókban első helyen. Ez nem hírérték. Ugye ismerős, valahol már elmondtam, de az újabb kedvéért megint elmondom. Bemegy a bácsik a rádió készüléket vásárolni az üzletbe. Mutatnak ott néhányat, mindegyiket kipróbálja, működik mindegyik, de mindegyikre azt mondja, nem jó, nem jó, nem jó. Mikor kapnak új árut? Jövő héten, bácsi. Új készüléket kipróbálja mindegyikre. Nem jó, egyik sem. Ha bácsik, hát mindegyik jól működik, mi a baj ezekkel a rádió készülékekkel? Egyik sem mond jó hírt. Persze nem a készülékekkel van a baj. Sokszor velünk van a baj. A mi készülékünkben van a baj. Miért nem megy át a jó hír rajtunk? Az az evangélium, az az örömhír, ami átsugázott Pál apostol szívén a Filippiek irányába. Ráadásul tudjuk, ezt a levelet ő börtönből írta. És tele van örömmel, derűvel, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Ráadásul tudjuk, hogy a Filippi városában lévő börtönben élte meg Pál és Silás azt az örömet, hogy zsoltárokat énekeltek éjfélkor, mikor kalodába szorított kezekkel, lábakkal, a legkínosabb testi pozícióban szenvedtek, vérző által megkorvácsolva, és énekeltek az Úrnak. És megrendültek a falak, és belerendült a föld, és belerendült a börtönőr, és családja lelke, hogy megtérésre jutottak azon az éjszakán. Át tudott zengeni az az öröm, ami az Úrtól jött. Miért? Mert ő ott is a kalodába zárva ezeken gondolkodott. Ezeken elmélkedett. Tisztességes, igazságos, kedves, jó dolgokon. Ott is a látszólag legtehetetlenebb helyzetben mit tehet, hogy az evangélium, az örömhír, a jó hír átsugározna rajta. Célba érkezzen valaki. Először a foglyok hallgatták ugye az ő énekiket. És aztán megrendül ugye a föld, és akkor jön a történet nagy fordulatosan, ugye, drámaian, és megtér a börtönőr, és az egész háza népe megkezdtek. Érdemes hát ezeken gondolkozni, érdemes hát szembe menni az árral, érdemes hát a világ bolondjává is lenni akár, mert Pál azzá lett. És tudjuk, hogy ez az evangélium, ez a krisztusi evangélium, görögnek bolondság, zsidóknak botrány, de nekünk, akik megtartottunk az Istennek erre. Rávi Zakariás neve biztos már ismerős, hallottunk róla, sőt volt itt a nyáron Kolozsváron, az új sportcsarnokban tartott egy ilyen evangelizációs előadást. Indiában született, ott nőtt fel, és most Amerikában él, neves világevangélista és sok könyv írója. És leírja az egyik könyvében egyik indiai származási élményét, mégpedig messze Indiától egy konferencián találkozik egy fiatal hölgyel, aki a konferencia végeztével lelki beszélgetést kért tőle. És akkor elmeséli ez a fiatal hölgy azt a traumáját, ami gyerekkorától hordoz magával. Elmondja ugyanis a szülei történetét. Mégpedig az történt, hogy az édesanyja egy csodaszép leány volt, és hát ilyen elrendezett házasság alapján, ami Indiában még ma is gyakori, összekerült egy nem elég vonzó férfivel. És hát elkezdődött a házasság. De a férj mindig zavarban volt, amikor a felesége az ő füle hallatára a szépsége miatt bókokat kapott. És hát féltette a feleséget a férfiak csábításától, hisz egy vonzó asszony volt. Talán még Ábrahámot is megkísértette, emlékszünk? Hogy netán a szép felesége miatt, ugye hát még őt megölik, és akkor hazudjuk azt, hogy hát... Na, emlékszünk meg. Na most térjünk vissza ez a történethez. És elmesél a fiatal hölgy, hogy egyszer az apám, mikor munkából hazajött, és a szobában az anyámmal beszélgetett, akkor a táskájába előkapott egy kis üveget, és szembeöntötte az anyámat sósabban. És egy szempillantás alatt 4 éves kislány szeme láttára deformálódott ez a szép arc. A férj elmenekült otthonról, 20 évig nem látták. Közben az asszony felnevelte egyedül a gyermeket. 20 év múlva jelentkezik a férj. Levelet ír az asszonynak. Súlyos rákbeteg vagyok, utolsó stádiumban. Visszafogadsz-e, hogy elgondozz engem halálomig? A már felnőtt lány ledöbbent az apjának nagyon pimasz kérésé. Az anyja pedig azt mondta a gyerekeinek, hogy engedjétek meg, hogy visszafogadjam. Ugyanis egy hívő keresztény asszonyról van szó. És akkor elmondta gyermekeinek azt, hogy neki nagyobb szüksége van arra, hogy bekötözzem sebeit, mert az ő lelkének nagyobb nyomora van, mint az enyémnek. És nagyobb szüksége van az én kedvességemre és figyelmességemre, mint sem arra, hogy most a múltat fölállítottassuk. És visszafogadta, és haláláig elgondozta. Igen, ilyenkor az erkölcs, a jó érzés, az igazságérzet, ugye, bennünk is valahogy az diktálná, mint abban a lányban, hogy hát nem érdemli meg. Hát megérdemli a sorsát, pusztuljon egyedül. De a hívő szív másképp érez, másképp gondolkozik. Ugye az irgalmas szív az nem tartja számon az elszenvedett gonoszt. A mi emberi igazságérzetünk az számon tartja sajnos. És mindig leegyszerűsödik, hogy rosszat tett, megérdemli a rosszat. Ha jót tesz, akkor netán kaphat jót. De az irgalmas szív másképp gondolkozik. Mit akar Isten, hogy ebben és ebben a helyzetben én cselekedjek? Hogy mondja itt Pál? Azt mondja, ami csak jó hírű, ami csak tisztességes, ami csak kedves, ezeken gondolkodjatok. És ha valami dicséretes, kellett ennél dicséretesebb, mint ez az asszony tett? Azt mondja Pál, amiket tanultatok is, amit el is fogadtatok, amit hallottatok is, láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek. És a békesség Isten veletek lesz. Tanultuk, elfogadtuk, hallottuk, láttuk. Azt hiszem, hogy ennél több nem kell. Ez bőven elég. Ahhoz, hogy impulzust kapjunk egy egészen másfajta életre. Hogy észrevegyük azokat a lehetőségeket a környezetünkben, ahol a kedvességet gyakorolhatjuk. Azt mondja Pál, ez is egy krisztusi erény, a kedvesség. Ma már sokszor ugye megütközünk azon, hogy belépünk egy üzletbe, és olyan mogorván szolgál ki egy elárusító. Azt is emlegettem, de az újak még nem hallották. Akkor bementem a teljes üzletbe, és láttam, hogy mogorva volt a feladó kis hölgy. Csidoric. Prima date un zümbe. És după ce un kill de latte. Hát persze, hogy rám mosolyogott. Testvérek, miért olyan nehéz nekünk? Kedvesek. Azt mondja Pál, hogy ez is Krisztus jelen. Ami csak jó hír, ami csak dicséretre méltó. Mi lehet igazán maradandó, dicséretes? Nem csak az, ami Krisztus lelkétől fakad. Amikor észreveszem a lehetőségeket, hogy valakinek valamilyen nyomot hagyjon a krisztusi kedvesség, szeretet a lelkébe. Nem az, hogy én milyen kedves vagyok, hanem az, hogy nekem van egy olyan uram, akitől tanulom ezt, és aki buzdít engem el. Ez az atyafiaknak a lehetőség. Nem azt mondom, hogy kötelesség. A lehetőség. Kötelezni senkit nem lehet arra, hogy kedves legyen. Hogy mosolyogjon. Hogy tisztességes legyen. Hogy igazságos legyen. Hogy dicséretre méltó dolgokat cselekedjen. Ezt kikényszeríteni nem lehet. Ez vagy jön felülről, vagy ömlik át Isten lelke nyomán a te lelkeden, és vagy célba ér másoknál, vagy nem. De akkor azt jelenti, hogy nem vagy az atyafiak közösségében. Akkor azt jelenti, hogy valahol elakadt az áldás, zuhatak, és nem jut célba. Dácsiás koromban ugye egyszer megjártunk. Siettem Kolozsvára, Visából, és félúton leáll a kocsi. Fogalmasan, mi a csuda? Benzin van, áram van, miért nem megy? Miért nem megy? Hát, ott én még merészebb voltam, mint a most modern kocsiknál, akkor szét tudtam szedni karburátort, gyertyákat kiszedni. Mégsem. Leintek valakit, és hát kiderül, hogy egy düzni, ugye, amin keresztül ment a benzin, el volt dugóba. Miért? Bekerült egy szúnyog. Azt egy kis tűvel kipiszkálta, kifújta, betette, megy a kocsi. Kérdez, mennyivel tartozom? És mondott egy szép kis összeget. Na, uram, hát egy szúnyog. Hát, de uram, maga nem tudta, hogy honnan kell kiszedni. És elég, hogy elduguljon az üzemanyag, elég, hogy én ott maradjak, pláne is siettem, akkor már nem aludtam, adtam a pénzt, örültem, hogy kiszedte a szúnyogot. Hányszor csak egy kis semmiség, egy kicsi apró bűn, aminek ugye, én az nem nagy jelentőséget tulajdonítom. Elzárja az áldás folyamat. És lereked a keresztény élet. És lebénulunk. És nem tudunk célba érni. Ó, de jó lenne. Tanulgatni, újra, újra, újra tanulgatni. Olyan jó, hogy együtt lehetünk megint tanulgatni. Itt a gyalui gong iskolájában. Mindazt, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami csak tiszta, ami csak kedves, ami csak jó hírű. És nem csak tanulni, el is fogadni, azt mondja Pál. És cselekedni, azt mondja Pál. Amiket láttatok, hallottatok azokat, cselekedjük. És akkor veletek lesz a békesség Isten. Mennyi feltétel szab ennek? Mi azt hiszik, hogy hát automatikusan Istennek kötelessége, hogy az ő gyermekével vele legyen. És hogy az ő békességüket biztosítsa. De ha én nem hajolok meg a mindenség ura előtt, és hogyha én nem kérem, hogy töltse el békesség az én lelkemet, és ha én nem teszem meg azt, ami az én feladatom, az én részem ebben, akkor hogy várjam, hogy az ő békessége velem legyen? Nagyon megejtő, valós történet. Kívánkozik ide záró akkorként a hatás kedvéért. Kénytelen vagyok szó szerint felolvasni. Ennek a címe az, hogy levél a pénztárcában. Ez egy rövid kis írás, de egy valós történetet jegyzett le egy amerikai író, aki egy fagyos napon az utcán véletlenül egy elveszett pénztárcát talált. Csak $3 volt benne, és egy elnyűtt levél, amiről látszott, hogy a gazdája régóta hordozta. A levél 60 éve korábban keletkezett, és így kezdődött: kedves Michael. És folytatódott a levél, szépen fogalmazva, szomorú szavakkal ecsetelte egy szerelmi történet végét, mert a szülők ellenezték. Az utolsó sor így szólt: Michael, mindig szeretni foglak. Az aláírás pedig ez volt: a te Hannád. Ez az író elhatározta, hogy megpróbál a levél gazdáján a nyomára bukkan. Egy újságíró találta meg ezt a pénztárcát. Felhasználva a Hanna még olvasható címét, sikerült végül utolérni egy telefonszámot. De amikor felhívta, csalódottan, noha nem meglepetten tudta meg, hogy Hanna és a családja már rég elköltöztek abból a házból. A vonal túlsó végén levő személy mégis meg tudta nevezni az idősek otthonát, ahova Hanna anyja költözött. Ez az író tehát felhívta az otthont, ahol megtudta, hogy az illető már nem él. De amikor elmondta, hogy mi a szándéka, megadták neki a Hanna címét és telefonszámát, ami a levéltárukban megvolt. Most felhívta ezt a számot, és megtudta, hogy Hanna is egy idősek otthonában lakik. Elkérve az otthon nevét, megtalálta a telefonszámát, rövidesen megerősítették, hogy igen, Hanna valójában ott lakik. Amilyen gyorsan csak tudott, elment az otthonba, hogy megpróbáljon beszélni vele. A bejáratnál az igazgató fogadta, akit ő megtudta, hogy Hanna a harmadik emeleten lakik, és éppen a tévét nézi. Valaki azonnal felvezette oda, és aztán tovább ment. Az író bemutatkozott Hannának, és elmesélte, hogyan talált rá a levélre a pénztárcában. Megmutatta neki, és megkérdezte, hogy ő írta-e? Igen, válaszolt az idős hölgy. Azért küldtem Michaelnek a levelet, mert még csak 16 éves voltam, és édesanyám nem engedte, hogy többé találkozzunk. Tudja, egy nagyon jó képű fiú volt. Az író látta a fénylő tekintetét és az arca ragyogását, amelyek a Michael iránti szerelmét bizonyították. Igen, Michael Goldsteinnak hívták. Ha megtalálja, mondja meg neki, hogy gyakran gondolok rá, és hogy soha nem mentem férjhez. Senki nem emelkedett soha az ő szintjére. Vallotta, miközben diszkréten letörölte könnyeit. Az író megköszönte a rászánt időt, és elment. A kijáratnál a kapus megkérdezte, hogy kit látogatott meg az otthonban. Ő elmesélte a történetet, hozzáfűzve: legalább megtudtam tőle a nevét. Úgy hívják, hogy Michael Goldstein. Goldstein? Ismét ugye a kapus. Itt a 8. emeleten lakik egy Mike Goldstein. Fán gyorsan megfordult az író, visszament az épületbe, ez alkalommal a 8. emeletre, ahol Michael Goldstein után érdeklődött. Amikor egy idős úrhoz irányították, megkérdezte: uram, elvesztette talán mostanában a pénztárcáját? Ó, igen, néhány napja vesztettem el, amikor kint sétáltam, válaszolt Michael. Fán, ez az író neve, átnyújtotta neki a pénztárcát, megkérdezve, hogy az övéje. Michael boldog volt, hogy újra láthatja, és a megtalálója iránti teljes elismeréssel kezdte megköszönni, hogy visszaszolgáltatta, amikor Fine félbeszakította. El kell árulnom önnek valamit, uram, ismerte be. elolvastam a benne levő levelet. Meglepetten Michael megállt egy pillanatra, aztán megkérdezte, olvasta a levelet? Igen, uram, és hírem van önnek, folytatta Fanny. Azt hiszem, tudom, hol van Hanna. Michael arca elfehéredett. Tudja, hol van? Hogy van? Jól van, és ugyanolyan szép, mint amikor ön megismerte. Meg tudja mondani, hogy hol van ő? Nagyon szeretném felhívni. Tudja, amikor megkaptam azt a levelet, az életemnek vége lett. Soha nem nősültem meg. Azóta sem szüntem meg szeretni őt. Jöjjön velem, mondta az író. Megfogta a karját, s a felvonóhoz vezette, és lementek a harmadik emeletre. Abban a pillanatban az igazgató melléjük szegődött. Mindjárt beléptek a Hanna szobájába. Hanna, súgta az igazgató, Michael felé mutogatva. Ismered ezt az embert? Ő feltette a szemüvegét, csak nézte, miközben elöntötték az emlékek. Aztán folytott hangon megszólalt Michael. Hanna, én vagyok Michael. Az asszony felemelkedett, amikor a férfi elindult feléje, összeölelkeztek, és sokáig úgy maradtak. Aztán leültek, egymás kezét fogva, és a könnyeken át legombolították a hosszú eltelt évek eseményeit. De rögtön egy szent pillanatban betolakodóknak érezve magukat, az író és az igazgató csendben kiosontak a szobából, magukra hagyva őket, hogy örüljenek az egymásra találásnak. 3 héttel később Arnold Fine, az író, egy meghívót kapott Hanna és Michael esküvőjére. Hanna 76 éves volt, Michael 78. Az író így zárja az elbeszélését. Milyen jó az Úr munkája. És ha mi még eszközök is lehetünk ebben, mindaz, ami kedves, mindaz, ami jó, mindaz, ami dicséretes, akkor ezen gondolkodjunk. És ezért cselekedjünk, Atyám fiú. Amen. Hogy Jézus szeretetnek, Ura, békességnek, Istene, köszönjük azt a kedvességet, azt az érthetetlen szeretetet, azt a lehajló irgalmasságot, amivel itt jártál, keltél közöttünk. Rövid 3 évig végezted ezt a gyakorlati szolgálatodat, de lám, mély nyomot hagyott a te isteni eredetű kedvességed, szereteted, törődésed és irgalmad ebben az irgalmatlan, gonosz világban. Köszönjük, hogy a mi életünkben is nyomot akarsz hagyni, egyre láthatóbb, egyre mélyebb nyomot a te szereteted, a te kedvességed és irgalmad nyomait. Bocsáss meg, ha ezeket sokszor eltakarta bennünk, a mi önzésünk, ami keménységünk, ami nyers modorunk, ami közönyünk, könyörű rajtunk, és gyógyíts ki mindezekből minket. Állíts helyre minket, oda, magad mellé, mert ott a helyünk. Ott a helyünk a békesség Istene mellett, ott a helyünk az irgalom Ura mellett. Ott a helyünk amellett, a Krisztus mellett, aki lecsendesíti a bosszú vágyú tanítványok szívét, akik tüzet akartak kérni az égből a samaritánus falura. Nem tudjátok, mi némi lélek lakik bennetek. Valóban, Urunk, sokszor ilyen idegen lélek rabjaival válunk. Bocsáss meg nekünk, hogy engedünk az ilyen démoni indulatoknak, az ilyen felgerjedéseknek, amelyek nem kedvesek előtted, amelyek nem jó hírűek, amelyek nem dicséretesek. Könyörű rajtunk, hogy valóban a te gyermekeidként, egy atya nagy családjába tartozva, tudjunk még inkább az igazságosság, a tisztesség, a kedvesség jegyében cselekedni. Hiszik, hogy te adsz erőt ehhez. És úgy viszel tovább minket, de az elvadult világba, hogy még legyenek fénylő gyermekeid, és ezek mi legyünk abban a környezetben, ahova hazaküldesz minket. Köszönjük, hogy megáldottad ezt a mai napot is, és hiszük, hogy tovább jössz velünk a holnapi napra, és te osztasz áldást mindazokra, akik itt maradnak, de azokra is, akik otthon megkeresik majd a közösségüket, és kérik a te áldásodat odahaza is a gyülekezetre. Könyörgünk, Urunk, Európáért, meggyengült kereszténységében, megszégyenülten, vérezve, félelmektől, reszketve, a fenyegető veszedelemtől megriadva, egyeneses ki, Uram, ennek az Európának az életét, adj neki jövőt, megtérést, megújulást te benned. Hisszük, Urunk, hogy ennek a megtérésnek, megújulásnak, veled való megbékélésnek gyermekeink, unokáink is részesei lehetnek. Könyörgünk, hogy hallgass meg minket, Jézusért, Atyánk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeit. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, áldás előtt énekeljük záró énekül az éneket, amelyik úgy kezdődik: én nem tudom, miért szeretett. 443.
Okay.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.